más világi vadász. Válogatás magyar írók vadász történeteiből. 5. befejező rész.
Gúlyák, pocsirták, ővök, kígyók, békák, parti fecskék. Össze-vissza repültek, szaladtak és siklottak, akár a boszorkányok éjszakáján. Soha meg nem riasztott madarak és emlősök kerültek napvilágra. A nádas egész lakossága riadót fúvott, és megbomolva vágtatott. Két ló rémesen nyerített, és vadul tépte pórázát. A szörnyű kép illuminációjaként egy lidérc fény gyúlt ki a zsombékban. Az idősebb vadász az ablaktámlához szorította homlokát. Szeméből elszállt az álom, a halántéka csendesen lüktetett. A fekete földekről fűszeres illat szűrődött át a csukott ablakon. Messze az aranybányák körvonalai látszottak, de a vadász azt érezte, hogy a két sovány, szomorú vadkacsa erősebb, szebb, gazdagabb mindennél, és hogy a szeme könnybe lábadna, ha most egyszerre megjelennének a füzek fölött, és lassú szárnyakkal közelednének.
Móricz Zsigmond, történet egy vérbeli vadászról.
A vadásznak külön lélektana van. Nem az a lelki szüksége, hogy lelője a vadat. Lelővi, mert puska van a kezében, s mert virtus, s mert nem tud ellenállni annak, hogy ezt a virtust gyakorolja. Ő úgy képzeli, hogy a vad kívánja a lövést. A vad arra született, s azért él, hogy a végén egy golyót kapjon a lapockája alá. Boldogtalan az a vad, hanem az ő kezétől esik el. Ő Isten rendelte kötelességet teljesít, mikor lő. Mikor a vállára veti a puskáját, akkor ők ketten a világ legboldogabb lényei. Sőt, ők hárman, mert a vadász három darabból áll. A kutyája, a puskája, meg ő. A kutya, ha már megsejtíti, hogy másnap reggel kimennek a mezőre, egész éjjel ujjonk és türelmetlen. Nem képes az orban maradni. Ha az ablak nyitva van, beszökik a gazdájához és lefekszik az ágy lábához, és képtelen aludni. A vadász és a kutyája egy test és egy lélek. A vadász a feleségével soha se tud olyan közösséget elérni, mint a kutyájával. Ezzel lelki barátságban van, és ez több, mint a szerelem. Ez varázslat, hit és megdicsőülés. A vadász néha gondolkozik, de ilyenkor egészen furcsa dolgok jutnak az eszébe. Például az jut eszébe, hogy valami célzást kapott az este a kaszinóban, hogy a felesége megcsalja. De mindjárt el is hesegeti a gondolatot, mert egy fácán húz vele szemben, hát azt ne kell szedni. Ez a legszebb lövés, mert a legnehezebb, ha szembe jön és belevész ragyogó tollával a napba. A lövés eldördül, és a madár megbillen. Egyet fordul, s leesik. A kutya utána rohan, s tajtékzó gyönyörrel hozza elő. A vadász felfűzi a fácánt a szíjára, s felakasztja a táskája mellé.
Hát, Lord, most hazamegyünk.
A kutya hirtelen nem érti. Elképzelhetetlen. Aztán azt hiszi, a vadász megbolondult. És mikor az megfordul, és bandukolva visszafelé indul, elkezd sírni. Ebből baj lesz. Halál, veszedelem, s minden esetre ostobaság. A vadász megveregeti a síró kutya nyakát, és azt mondja.
Lord, nem szeretem, ha lóvá tesznek.
Ezt a kutya is megérti, s lesújt nyakkal baktatva őket a vadász nyomán. Oly boldogtalan, mint a gazdája. Aki nagyon boldogtalan, mert egy szépen indult vadásznapot kell rááldozni egy hűtlen bestiára. Nem éri meg. De hát nem tehet róla, ezt is csak meg kell csinálni. A vadász tehát hazagyalogol, és otthon mindenki ilyetten néz rá, mi történt, hogy hazajött. A vadász nem néz se jobbra, se balra. Bemegy a házba úgy puskával a vállán, és meg sem áll a felesége szobájáig, ahol az asszonyt a legjobb barátja karjai közt találja. Mindenki megfogy, s várja most, mi lesz. A vadász leveszi a fegyvert, lábhoz állítja, s végignéz a rondákon. A kutya is ott van a lába mellett, és ők hárman el vannak tökélve az isteni ítéletre. A bűnösök is, akik fegyvertelen állnak előttük. Akkor a vadász lehajlik a kutyájához, megsimogatja, csillapítja, és azt mondja.
Lord, megtiltok majd ezzel az emberrel többet szóba állj.
Ezzel megfordulunk. A tiszta fegyvert vállára veti, és kimegy az ajtón. Ki az udvarra, a kapun, ki az utcára, a mezőre, és búsan kocog új fácán után.
Emlékezés egy őszi hajnalra.
A legyek nagyon szeretik a kopasz fejeket, és már kora hajnalban, mikor beszüremkedik a fény, nem akarnak tágítani mellőle. Pedig a kopasz ember még aludni szeretne. Kétségbe esetten kaszál tehát a feje felett, de hiába. Mit élő legyen? Lámpát gyújt, felül azzal az elhatározással, hogy most aztán végez a bitanggal. Csak hogy most már jó néhány évtizede hiába fogom meg. Nem vagyok képes megölni. Neki rosszabb, amit teszek vele, de az én lelkemnek jobb. Kitépem a szárnyát, és eldobom. Olyanná lettem, mint egy nyavajgós öreg buddhista. Nem tudok már állatot ölni. Ezzel másként volt ez azelőtt, Siheter koromban. Ősz volt, hajnali 3 óra, és én nyilván valamely tündér szép égi leányokról álmodtam még, akikről ma már sajnos szintén nem igen álmodom, mikor egy durva koppanás felébresztett. Mint a petárda ugrottam ki ágyamból, és a tündérlányok már is feledve voltak. Most már a valóságnak még szebb álomképei rajzottak elém. Kín ugyanis Gódor bácsi kopogtatott ablakomon, a vityilló ablakán, a mogorva vadőr. Végre szavának állhat, s elvihet minket az uradalom erdejének nélkünk tilos cserjésébe, az úgynevezett szakadékba, egy bizonyos sokat emlegetett vatkan után, akit mi magunk között Móricznak neveztünk el. Most már bízvást elvihet, mert az ottani vadőr, ahogy már vártuk is, végre valahára megint berúgott valahol. S hogy ő ezt honnan tudta? Sógora volt neki az uradalmi vadőr, különben is ezek az emberek mindent tudnak a hegyeken. Márpedig annál nincsen édesebb és felemelőbb érzés, mint mikor tilosban vadászhat az ember, és különösen vaddisznóra. Épp ezért köztünk és a vadorzók között mindenkor nagy volt a rokon szemv. Egy szóval, megint a tilosba vezet minket Gódor bácsi. Hajrá, és isteni! Nem csak mert így némiképp hatósági fedezettel megyünk, illetéktelennel ugyan, de mégis, hanem mert ő aztán igazán tudja, hogy mikor legbiztonságosabb az ilyesmi. Csak hogy tudta ezt más is, sajnos, mint az a végén kiderül. Mikor Hábácsi halálfejes ezüstgyűrűje odakoppant puskája csövéhez, a kutyák majd megvesztek izgalmukban, alig tudtam őket féken tartani. De Hábácsi ezzel mit se törődött. Szép nyugodtan elővette cigarettatárcáját, az nagyot kattant a hegy véghetetlen csendjében, mikor becsukta. Aztán kényelmesen rágyújtott. A gyufa tüze megvilágította Orra hegyét e hajnal előtti borulatban. Gódor bácsi persze bosszankodott, hogy mit kényelmeskedünk és töltjük itt a drága időt. No de elindultunk végre. S akkor hát kitárult előttünk az ősz. Nem ő maga még, csak a sötétsége. Mert eddig még, tegnap még bizonytalanul keringett a táj felett, mint egy nagy madár, de most megült rajta, és kiteljesedett. Az ég borús volt, és mégis üresnek látszott. Csak északi sarkában mutatkozott meg időnként az álmos holdszelet, sápadt derengést és reménytelenséget árasztva a kopasz tarlókra, az egész védtelen tájra, amelyen most semmi sem mozdult. A világ már csak félig él, gondolta magában az ember. Mondom, egy hang se hallatszott sehol, de íme mégis. Pitty, pitty, hangzott a füvesett tarlókról, talán egy szegény kis álmodó, egy szegény kis földi pacsirta sóhaja volt a hideg ég felé. Ősszel, mikor kavarog a köd, mondotta Ady Endre, s íme tényleg, hogy kavargott, szinte morogva, mérgesen füstölt, mikor leért az ember a laposba. Itt ült a köd, s úgy látszik, csak ránk várt, hogy elkezdjen alattomosan mozgolódni. Már eddig is nyírkosak voltunk, hát még itt. Pórázon tartott kutyáim is nyűszíteni kezdtek, bizony már reszkedtek is. Ősz van, nem értitek? Mondottam nekik. Az ősz éjszakai komorságai után most mutatta meg a világnak bűvös mosolyát. A világ színarany, kiáltottam én, és megálltam. Benn az erdő mélyén ébren voltak már a madarak. Igaz, hogy még egy elkésett bagó is elsuhant a fejem felett, na de itt volt már a gyümölcsös ősz. Százféle édességgel kínálkoztak fák és bokrok, s egyes cserjékről már is madárveszekedés volt hallható. Mi tagadás? Lám a zöld ászon puttonyos asszony van, és az van ráírva, hogy ősz. S azóta is, ha nagy ritkán elém kerül ez a zöld ász, mindig eszembe jut róla a ma régi hajnalodás, s szemeim előtt kábrázik az ősznek ez a felejthetetlen glóriája.
A másvilági vadász.
Vencel, emlékezhetsz rá, ha akarsz. Vadász volt Kemecsén. Amolyan hosszú jágerlegény, akinek az volt a foglalkozása, hogy a kemecsei tavak között járatlan urakat vadászataikban elkísérje némi csekélyborra valóért. Ebben az időben a városban a fiskálisok mind pohosodni kezdtek, tehát nyomban kíváncsiak lettek, hogy merre húz a vadliba. A bírák a hosszadalmas üldögélésektől ugyancsak emésztési zavarokkal küzdöttek, mire az öreg törvényszéki orvos a kemecsei tavak látogatását javasolta nekik. Nem azért, mintha ezeknek a vizeknek valamelyik különösebb hatékonyságuk volna. Ellenben az itteni zsombékban, ingoványban, ha csak oda nem vész a csizma, mindenki megtalálhatja a kellő apetitust a vacsorához. Fogott tehát a puska, a kacsák egyik tóról a másikra röpdöstek. Vencel a hosszú jáger minden lövést megdicsért, és a nádasból mindig zsákmánnyal tért vissza, amelyet a szerencsés vadász talisznyájára akasztott. Ebben az időben élt nálunk egy bizonyos Severendi Izabella nevű kisasszony, aki férfias tulajdonságairól volt nevezetes. Severendinek nem volt se apja, se anyja, és Izabella rokonainál töltötte az életét. Egy fél esztendeig volt itt, egy fél esztendeig amott. Vándormadár, aki mindig jókedvűen, panasz nélkül cserélgette otthonait. Férfiasnak kellett tehát lennie, hogy vigyázhasson magára a világi életben, mert az urak ez időtájt is szerettek a csinosabb nőknek udvarolgatni. Severendi nem tartozott éppen a legcsúnyábbak közé. Hogy ne csapott volna fel Izabella, amikor az urak, az öreg úr, aki otthon mindenre használhatatlan volt már, csak nem reggeltől estig az időjárást szitta litániában, a fiatal úr, akit csak az apja miatt neveztek ilyen formán, mert egyébként olyan nehézkes volt, hogy se a vásárból, se a kocsmából napokig nem bírt hazatérni. Valamint a lengyel úr, aki mindenféle hivatalt betöltött vala a háznál, az irodakezeléstől kezdve a gazdatisztségig, elhatározták, hogy a legközelebbi kemecsei vadászatra Severendit is magukkal viszik. Legalább valaki ízlésesen megterít a domboldalon a vadászat után. Severendi aztán gondoskodott is mindenről, amivel az urak gusztusát kielégítheti. Soha ilyen uzsonnájuk nem volt a vadászoknak. Akadt valami felejthetetlen kolbász, soha nem látott sódar, és a boros üvegek a tónak abban a részében voltak elhelyezve, ahol éjszak felé a legcsöndesebb a víz. Vencel, a kóborló jáger még sohasem látott ilyet. A tekintetes asszonyságokat nem szokták magukkal hozni az urak a vadászatokra, ahol legalább kedvükre kibeszélgethették magukat. Vencel nagy szemeket meresztett, amikor észrevette, hogy a kisasszony a puskavesszővel az öreg úr fegyvercsövét szakértelemmel tisztogatja, a fiatal úr puskájába beverte a folytást, sőt, még a lengyel úrral is annyira törődött, hogy jelt adott neki, amikor a vadudat éppen a feje felett húztak el. Vence az uzsonnánál tisztes távolban foglalt helyet, és le nem vette a szemét a kisasszonyról. Talán még a puskázáshoz is ért. Gondolta magában Vencel, aki uraknak volt a fegyverhordozója, de hölgyek még nem fordultak elő praxisában. A vadászok a második vadászat alkalmával is magukkal hozták a mindenféle mulatságra alkalmatos Severendit, és a kisasszony ekkor megmutatta, hogy Vencel sejtelme igazi volt. Ért a fegyverforgatáshoz. A mindig álmodozó lengyel úr kezéből kikapta a fegyvert, és az éppen felnöppenő cigánykacsák közé durrantott. Egy kacsa a lábuk fencezett. Természetesen Vencel ugrándozott leginkább örömében a kisasszony sikere felett, de a bölcs öreg úr, aki a világon mindenhez értett, így a puskalövéshez is, az ujjával megfenyegette Vencelt.
Máskor, ha megint kacsát lő a kisasszony, csak egyetlen lövés durranjon el az egy cső a puskából. Ne halljam a te mortályodnak a hangját is.
Ezután nem sokára tél lett. A tavak kőkeményre befagytak. A vadlibák és a kacsák más vidékre költöztek. Vencel hordta a nyulat, fácát, mi egymást a házhoz, melyet mindig Severendi kisasszonynak adott át a konyhán, miután a tekintetes asszony télidőben nem mozdult ki a kája mellől. Egyszerre azonban elmaradt Vencel a vadszállítmánnyal.
Fiadzanak a nyulat.
Legyintett az öreg úr, és megkezdte azt a hordót, amelybe Severendi kisasszony taposta bele a káposztát. Az oldalasok már használható állapotban voltak. Tavasz felé azonban híre jött, hogy Vencel, a hosszú jágerlegény, aki foglalkozásánál fogva eddig hírből sem ismerte a betegséget, nyavajáskodik, sőt, egy reggelen holtan találtatott hunyójában kegyes emberek részéről. Vencerről aztán megint csak nem esett szó nyár végéig, amíg az öreg úrnak a jó étvágyához elegendő volt az időjárás szidalmazása, a fiatal úr elegendő mulatságokat talált a kuklizókban.
Kemecsére kellene menni kacsázni.
Nyugtalankodik vala, és a szolgálatkész Szeverendi megint csak előveszi a tavalyi talisznyát, és talán még jobb uzsonnáról gondoskodik vala.
Miután nincs most már rendszerünk, a lengyel úr fogja cipelni a talisznyát. A leányasszony pedig viszi lengyel úr puskáját, hogy segítsen felzavarni a kacsák.
Így is történt, mert ebben a házban az öreg úrnak nem lehetett ellent mondani, még ha nem volt igaza akkor sem. A tó körül felállottak a vadászok, pufogott a fegyver, ami végeredményében elegendő a mulatsághoz. Csak Izabella kisasszony tett ki magáért. Minden lövése talált. A csörgő kacsa nem repülhetett el biztonságosan a csöve előtt. Az uzsonnánál a gyepen az öreg úr, bár a kolbász talán még jobban sikerült a tavainál, mert Szeverendi kisasszony kitalált valamelyik keveréket, amelyben egyesítette a citrom és a fokhagyma ízét. Az öreg úr gyakran kapta a fejét hátra, ahol máskor Vencel a jáger szokott üldögélni.
Bizonyosan meghalt volna a vadász. Ezek a kacsák azt bizonyítják, hogy még mindig ő lövöldözi a zsákmány Szeverendi kisasszonyért.
Szeverendi kisasszony? Mert az ilyen szegény rokonnak mindenhez kell érteni. Tudomásul vette a tréfát. Ilyen formán keletkezett a legenda a másvilági vadászról, aki Szeverendi kisasszonynak segít a puskázásban, amely körülmény hozzájárult ahhoz, hogy a kisasszony soha férhez ne menjen. Maradjon. Maradjon élete végéig szegény rokonnak.
Másvilági vadász. Válogatás magyar írók vadász történeteiből. 5. befejező rész.